Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 357-es számú énekének eléneklésével. 357-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a négyes számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 50. oldalán található a négyes számú liturgia. Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek és merítsetek a vigasztalásának forrásából. Sóvárok, sőteped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Amen. Ismertük meg a szeretetet, hogy Jézus az ő életét adta értünk. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam mulandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vond meg tőlem irgalmadat, hanem növelt hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Látod Isten életünket, tudod erőtlenségünket, bűnünket számba ne vegyed, várjuk a te kegyelmedet.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Amen, Uramnak Isten!
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, méltán bűnhődünk bűneink miatt, de kérünk ne hagyj el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed vigasztalja és erősítse a szívünket az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva János evangéliumában találjuk annak 6. fejezetében, az első verstől a 15. a következő képben. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom, a 6. fejezet első versétől, így szól Isten igéje. Jézus azután elment a Galilei tengernek a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kell jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, vendégek vannak közöttünk, Budapestről érkeztek, Görög Zoltán és családja érkezett hozzánk, és felesége Hajni, a FÉBÉ szövetségnek, a FÉBÉ közösségnek a vezető asszonya. Kértem, hogy néhány szóval mutassa be azt a szolgálatot, amit a FÉBÉ végzett, végez, és akik valójában a FÉBÉ. Itt fölköszönni is a mikrofon közelében.
Erős vállami Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és nagy örömmel szolgál, hogy immár másodszor lehetünk itt. Köszönjük a hívást. A tegnap esti görögszállási Prokriszt alkalommal érkeztem a családommal. Az ottani közösségben van egy baráti házaspár, a tanyagondokuk Rózsa Sándorék, akik meghívtak bennünket, és egy nagyon szép délutánt, estét töltöttünk abban a görögszállási közösségben. Most pedig újra itt lehetek ebben a templomban, ahol decemberben a Sarepta küldöttségével, Sztajanovics András lelkész testvéremmel együtt már egyszer lehettem itt, de akkor még üres templomban voltunk itt a megtiszteleti úrék vendéglátását élvezve. Most látom a gyülekezetet, amivel már annyit hallottam, főállásban a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodáján dolgozom, a gazdasági osztály iroda vezetőjeként, és van egy önkéntes tisztségem is. Tavaly húsvétkor választottak meg a FÉBÉ Evangélikus Diakonisza Egyesület főnökasszonyává. Kései utódja vagyok áldott emlékezetű Turmezei Erzsébet testvérnek, aki a Diakonisza Egyesület újraindulásakor lett a főnökasszonya ennek a közösségnek. Nem tudom, mennyire ismert a FÉBÉ, mint olyan itt ebben a gyülekezetben. FÉBÉ nem rövidítés. A FÉBÉ Pál apostolnak volt a munkatársa, egyetlen női szolgáló alak, akit a Bibliában megneveznek. Az ő neve azt jelenti, hogy ragyogó, fénylő. Azok a diakonisza testvérek, akik ebben a ragyogó szolgálatban végezték a munkájukat évtizedeken keresztül, 1926-ban létesült ez az egyesület a Petániából alakulván. Ezek közül a testvérek közül, akiket az 50-es években a politikai események folytán szétszórattattak egész országban, 1989-ben néhányan újra összefoghattak, és ebben a Hűvösvölgy út 193 szám alatt levő anyaházban élnek. Már csak igen kevesen. Egy maréknyi kis csapat. 83 éves a legfiatalabb, és 96 éves volt a legidősebb testvér. De hisszük azt, hogy az ő szolgálatukkal, az ő életükkel nincs vége a FÉBÉ küldetésének. És köszönöm a lehetőséget, hogy most itt szólhatok a félvéről, hogyha a testvérek evangélikus életben vagy más fórumokon értesülnek arról, hogy van fébénk. Lelkész testvéremmel azon imádkozunk, hogy meghallhassuk az Úristen küldését, merre, hogyan kíván bennünket tovább vezetni ezen az úton, az irgalmasság és a szeretet szolgálatának útján. Első lépésként a jövő hétvégén lesz egy közös konferenciánk Pilis Csabán, az EKE közösséggel együtt, evangélikusok közössége az evangéliumért, EKE FB konferencia. Ezekre az alkalmakra is, valamint a nyári FB konferenciára is szeretettel hívogatok. Figyeljék a hirdetéseket, és nagy tisztelet úrom keresztül lehet könyvekhez jutni, információkhoz. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam, és Uram, gazdag áldását kívánom ennek a gyülekezetnek a további életére és munkájára.
Köszönjük szépen, és mi is szeretettel köszöntjük a FB diakonisztáit. Irénke nének a testvére volt diakonissa. Két testvére. Ők Győrbe kerültek, ugye?
Nem, Pilis Csabán.
Pilis Csabán voltak még akkor, amikor ott voltak? Anyáhez,
még igen. Szarvason.
Igen.
Szarvason?
Igen. Igen. Azt mondja az Irén.
Igen. Tehát Szarvason is Pilis Csabán. Igen.
Az ő testvérek szeretetének a közvetítésére is megvettem bizmost, hogy izgalomba elfelejtem, de egy igés lapot hoztam, amit Rózsa Sándoréknál hagytam. A testvérek az itteni közösség valamennyi tagjára a bőti, húsvéti előkészületekben Uram gazdag áldását kívánják.
És hát a legidősebb diakonista pedig Nyíregyházán élt, ugye?
Igen,
Mária
bizony.
Néni.
Mária testvér.
Endrefi
Mária.
Mária, aki Endrefi Jánosnak volt a felesége, ugye?
Igen.
Endrefi Zoli bácsi édesapjának a felesége lett a Mária néni.
Ez onnan baj, feleség, bocsánat, hogy közben vágok, mert azt említettem, hogy az 50-es években őket szétszórták. Megszűnt a közösség, és nagyon sokan közülük kényszerültek, hogy házassággal lépjenek, mert nem volt hova menniük. Nagyon sokuktól tudom, hogy idős férfiakat ápoltak azért, hogy legyen hol lakniuk. Nem mindenkinek adatott meg az ajándék, hogy egy gyülekezet befogadta őket, és kántorként vagy hitoktatóként dolgozhattak tovább. Nagyon áldozatos és nehéz életük volt. Nem tudom, hogy ajánlhatom-e. Van egy könyvünk, az Ajánlom nektek Fébét című, egy pár darabot, ha elküldenék belőle, hát ha lenne rá érdeklődés, fényképeikkel és életük visszaemlékezésével. Talán
küldjük egy ilyet. Köszönjük szépen a beszámolót, és sok áldást az itt tartózkodásokra is, meg otthon a szolgálatokra. Isten tiszteltünket pedig folytassuk evangélikus énekeskönyvünk 441-es számú énekével. 441-es énekkel készülünk az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Ézsaiás könyvében, annak 58. fejezetében, a 6. verstől a 12-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás könyvéből olvasom, az 58. fejezet 6. versétől. Így szól Isten igéje. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösön felrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd föl, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, ebben az időben, itt böjt idején sok okos ember nagyon komoly és kívánatos ajánlatokkal áll elő, és próbálja az embereket böjt kapcsán olyan ajándékok, olyan ajánlatokkal bombázni, amelyek kívánatosak számára. Azt mondják, hogy ha így böjtölsz, ahogy én mondom, akkor te majd szép leszel, egészséges leszel, erős leszel, és sokan be is dőlnek ennek, mert hát az ember valóban szeretne egészséges lenni, valóban szeretne szép lenni, meg szeretne erős lenni, és sokan kihasználják ezt, és az embereket megvezetik, és érvelésükben sokszor használják azt, hogy a vallások előírják a böjti időszakokat, minden vallásnak megvan a maga böjtje, és ezekben a böjtöket ki lehet használni arra, hogy az egészségügyi problémáinkat orvosoljuk, vagy az önértékelési problémáinkban segítséget kaphassunk. És vannak, akik így értelmezik a böjtöt, így értelmezik félre azt az időszakot, amelyet az Úr böjtként adott elénk. A mai igényben azonban Isten igéje nagyon világosan megmutatja, nemhogy kétséget afelől, hogy ő miképpen látja a böjtöt. Isten elmondja nekünk, hogy ő hogyan szeretné a böjtöt a mi életünkbe. Azt, hogy mi az Isten szerinti böjt. Mit jelent az Isten olvasatában, értelmezésében a Szentírás szerint? Milyen hatása van ez az ember életére? Az ember életére nézve milyen hatással van a böjt? Erről beszél a mai igény. És erről beszél az egész fejezet is, de most a 6. verstől áll előttünk a 12-ig, és ebben az ige szakaszban azt látjuk el, Isten szeretne bennünket eligazítani a tekintetben, hogy mi az ő szerinte való böjt, hogyan tudjuk megélni ezt az időszakot úgy, hogy az neki tetsző legyen. Nem kell sokáig kutakodni egyébként a Szentírásban, Isten igéjében, ő elénk állítja, mi az ő szerinti böjt definíciója, és ezt olvashatjuk ebben a fejezetben, a 4. fejezet második felében, az ige így szól: nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék. Nem úgy, hogy meghalljam a hangotokat a magasságban. Isten igéje világosan megmondja, hogy az az igazi böjt, amikor minden akadály elhárul azelől, hogy én meghalljam a ti hangotokat. A böjt tehát azért szükséges az ember életébe, hogy Isten a mi hangunkat meghallhassa. Hogy az Istennel való kapcsolatunk rendeződhessen, a benne lévő akadályok azok elsimulhassanak és rendeződhessenek. A böjt célja tehát az, hogy az Úr meghallja a hangunkat, és ami közöttünk van, az letisztuljon, lerendeződjön. Az a közbevettetés, ami Isten és ember között van, az elmúljék, az megszűnjék, és nem tudjuk, hogy ez a közbevettetés nem más, mint maga a bűn, az Istentől való elszakadásunk, az, hogy az Istennel való kapcsolat megromlott, mert az ember önfejű, mert úgy gondolja, hogy tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, úgy rendezi be az életét, azt tartja erénynek, amit gondol, és így rendezi be az életét, és így elszakad az Istentől, a teremtőjétől. És hogy ez eltűnjön, és újra létrejön a kommunikáció, Isten azt mondja, hogy böjtölj. Úgy böjtölj, hogy ez a kommunikáció újra létrevessen, és meghallassam a hangodat, és természetesen nem csak, hogy ő meghallhassa a mi hangunkat, hanem mi is hallhassuk az ő hangját. Hogy megérthessük azt, hogy mi az Isten akarata, jó tetszése, miképpen szeretné a mi életünket berendezni. Mert az Isten szeretné irányítani az életünket. Az Isten szeretne imádságot adni a szívünkbe. Az Isten szeretné, hogyha ismernénk az ő akaratát, és ahhoz igazodna az életünk, és úgy töltenénk be a küldetésünket ezen a földön, ki a maga adottsága szerint, ahogyan azt ő adta, szeretné, és ahogy meg szeretné azt valósítani az életünkben. Az Isten legkevésbé a képmutatást tűri, legkevésbé azt szereti, hogyha langy meleg az ember. Ezt az új szövetségben is olvassuk, de egyébként itt is itt van az 5. fejezet második felét olvasom, ahol felolvasott ige szakaszon kerül, közvetlenül van megírva. Ha lehajtja fejét, mint a kárka, zsákböltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Tehát alapvetően olyan emberről beszél az ige, aki fontosnak tartja az Úr törvényét, rendjét, azt meg is éli, betartja, de az Isten átlát a szitán. Mert az Isten nem azt nézi, hogy mi van kívülről, hanem azt, hogy milyen szándék van az ember szívében. Az Isten nem azt nézi, hogy mit mondasz, mit cselekszel, hanem azt, hogy milyen szándékkal teszed azt. Milyen szándék motivált akkor, amikor kimondasz valamit, milyen szándék motivál akkor, amikor cselekszel valamit. De az Isten nem szereti azt, amikor az ember valamit csinál, belülről pedig nem igazolja ugyanezt a szándékat. Tehát hiába szorsz hamut a fejedre, hiába öltesz zsákruhát, hiába szaggatod meg a ruhádat, meg téped a szakálladat, engem nem érdekel, mondja az Isten, ha a szíved szerint te nem ülsz hamuban és nem szaggatod a szakálladat. Az Isten nem szereti a képmutatókat. Langy meleg, nem tud velük mit kezdeni, mert ők azt hiszik, hogy a helyükön vannak. Nem szereti a langy meleg képmutató evangélikusokat sem. Nem szereti azokat az evangélikusokat, akik ahhoz ragaszkodnak, hogy mi vagyunk az evangélikusok, mi vagyunk a Bibliának a népe, mi vagyunk azok, akik a reformációt hoztuk ebbe a világba, mi vagyunk a reformáció népe, és konfirmáltam, adót fizettek, gyülekezetben, stb. Az Isten nem szereti ezeket az embereket, akiknek ez az erényük. Ő azt szereti, ha szívedben vagy reformált, ha Krisztushoz ragaszkodsz, Krisztus az életedet rendbe teszi, és úgy vagy evangélikus, hogy az örömhír a tiéd, és az örömhírt közzé teszed a világban. Az evangéliumnak a hordozójává leszel. De azokat a képmutatókat nem szereti, hogyha fölveszem a Luther kabátot, és azt hiszem, hogy én lelkész vagyok. Isten azt szereti, ha szív szerint lelkész valaki. Ő azt szereti, ha szív szerint szolgálója az Istennek valaki. A képmutatókkal nem tud mit kezdeni, a langybelegeket kiköpi, így mondja. És hasonlóképpen viseltetik Isten az önfejűekkel szemben is, akik azt gondolják, hogy tudják, hogy mi az Isten rendje, akarata, és úgy rendezik be az életüket, és irányítják saját életüket, és butítják a körülöttük lévőket, a társadalmat is, mindenféle bőt kapcsán, mindenféle ezoterikus vagy okkult összefüggésekben. Mert sokan a böjtöt az önfejűségükben arra használják ki, hogy a saját bizniszüket fölépítsék. Tele vannak a televízió riportjai, műsorai olyan emberekkel, akik így a böjt kapcsán most a saját bizniszüket építik, és mindenféle ezoterikus kapcsolódást, sokan még az okkult kapcsolódást is behozzák, azért, hogy a böjtöt elfogadtassák az emberekkel, de az Istennek ez a böjt, az ilyen típusú böjt utálatos. Az Isten az ilyen típusú böjtöt nem szereti. No de hát, miképpen rendezzük be a böjtünket? Hogy Istennek tetsző legyen, hogy amikor az Isten ránk tekint, akkor azt mondja, hogy ez igen. Ez az én népem. Ezek az én gyermekeim. Így indítottam őket eleve a világba. Ez az, amit tenniük kell. A 6. vers így kezdődött a felolvasott ige szakaszunk. Azt mondja, hogy nekem az olyan böjt tetszik. Tehát az Isten elmondja az ő népének, hogy milyen böjt tetszik neki. Mit szeretne megvalósítani az életünkben? Nem hagy az Isten tudatlanságot bennünket, és ezt olyan jó tudni. Nem hagy bennünket tudatlanságban semmi tekintetben. Nem hagy bennünket tudatlanságban a házasság tekintetében. Olyan jó volt emlékezni most az asszony napján, tartottunk egy asszonynapot Görögszálláson. A nemzetközi nőnapot úgy értékeltük, hogy nem tartjuk meg, de görögszállási asszonynapot igen. Voltam egy konferencián pénteken, amikor egy görög katolikus lelkész mondta, és nekem nagyon megtetszett, Az édesanyja mondta ezt neki, görögkatolikus lelkész családból származik a fiatalember, és azt mondta, hogy én nem vagyok nemzetközi nő, engem ne köszöntsetek a nemzetközi nőnap, a nő napján. És akkor ebből adódott az, amit később, vagy régebben is már gondolgattunk, hogy teológiailag az Isten nem nőt teremtett, hanem asszony teremtett. Férfivá és asszonyá teremtett az ember, és tegnap megnyújtjuk az asszonynapot. Megköszöntöttük az ott lévő asszonyokat. Mi férfiak. Mert bennünket ilyennek teremtett az Isten, férfi és asszony. Megadta a rendjét. Férfivá és asszonyá teremtett bennünket. Aztán vannak asszonyok, akiknek még nincs férjük. Még nem lettek ketten egy testük. Vannak, akinek ez nem adatik meg, mert diakoniszták például vállalják, hogy ők úgy élik le az életüket, hogy nincs életüknek párja. Pál apostol azt mondja, hogy ez is megtörténhet. De jobb házasságban élni, mint égni. Tehát ha valakinek nem adatott meg azt, hogy az életét teljesen az Úrnak szentelje, az akkor nyugodtan házasodjon meg, mert jobb a házasságban élni, mint égni. De akinek megadja az Úr, annak egy csodálatos áldásá lehet. Tehát az Isten megadja a rendjét a házasságnak, megadja a rendjét annak, hogy miképpen neveljük a gyerekünket, miképpen rendezzük be a következő generációnak az életét, hogyan segítsük őket ahhoz, hogy aztán az Istennel való kapcsolatuk az kiépüljön és rendezett legyen. Az Isten megadja a rendjét annak, hogy hogyan éljük az életünket a társadalomba, egy gyülekezet életében. Az Isten nem hagy bennünket információ nélkül. Azt is elmondja, hogy hogyan böjtöljünk. Ne a saját kultfődből meríts. Ne is valamiféle hagyományból, aminek már az eredetét nem tudod. Szegény nagyanyámat sokszor elmondtam már itt, de megint eszembe jut. A nagypénteki perec kapcsán. Amikor sütötte a nagypénteki pereceknek Karcagon, amikor mi húsvéthoz közeledtünk, nagypénteken mindig aszalt szilvából volt főtt ciberelevest, egy nagypénteki perecet ettünk. Nyilván egyféle böjt volt ez, és akkor kérdeztem nagymamámat, ilyen 6 éves korom tájéken. Nagymama, miért teszünk nagypénteki perecet? A nagymamám azt mondta, nem tudom, kisfiam, nagyanyám is ezt csinálta. És akkor én ebben megnyugodtam, hogy rendben van, hát ezt úgy generációk adják egymás után. Aztán, amikor hitre jutottam meg, úgy az egész kezdett összeállni, emlékeztem vissza, hogy hát a nagyanyám tartott valami olyan hagyományt, ami valamikor lehet, hogy tel volt lelkiséggel, csak aztán ez a lelkiség kikopott belőle. És ő már csak a külsőséget csinált. Nagyon élveztem egyébként a ciberelevest a nagypénteki pereccel, kellemes emlék még mindig. De nem volt meg a lelkisége. Kikopott belőle. Az Isten egy olyan böjtöt szeretne, amiben nem kopott ki a lelkiség. Nem valamiféle hagyományt követsz, hanem megéled azt, amit ő mond. Azt, hogy nekem az a baj tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden járomot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd föl, és ne zárkózz el testvéred elől. Azt mondja, hogy ez a jó böjt. Ez a böjt, amit leír most itt az Isten előttünk, az Isten igéje előttünk, ez nagyon hasonlít ahhoz, amit egyébként Jézus beszélt. Ha emlékeznek a testvérek, akkor Názáretben Jézus, amikor fölállt a templomban, azt mondta, hogy az Úr lelke van én rajtam, és én jöttem hirdetni az Úr kedves esztendejét, és akkor beszél arról, hogy megnyitom a börtönnek a zárját, a foglyokat szabadon engedem, a megtört szíveket meggyógyítom, a lakoknak a szemétnek felnyitom. Hát Jézus azt mondja, amit itt Ézsaiás könyvében prófétál Ézsaiás. És aztán még amikor a juhokat és a kecskéket szétválasztja, majd az ítéletről beszél Jézus Krisztus, hogy majd a börtönlevőket meglátogatod, éhes enni, azt mezítelen fölruházod. Erről beszél Ézsaiás könyve, amit Jézus Krisztus az Új Szövetségben idéz. Hát azt mondja az Isten, hogy az a jó böjt, amit Jézus elhozott nekünk. Mert Jézus azt mondja, hogy velem jött el a világba az, hogy a foglyok szabadon mehetnek, a börtönnek a zárai le lesznek ütve, hogy a vakoknak megnyílik a szeme, és az összetört szíveknek a szívét meggyógyítom, újra összerakom. És akkor élsz majd böjtöt, hogyha meglátogatod a börtönben levőket, a mezítelent fölruházod, az éhezőnek meg enni adsz. És akkor mondják ott a jók meg a kecskék történetet, hogy tehát nem tudjuk, mikor tettük ezt. Szóval Jézus, a legkisebből az enyém közül megtettétek, velem tettétek meg. Tehát Jézus azt mondja, vagy az Isten igény most azt mondja, hogy Jézusban beteljesedik az igazi bőt, de ezt csak Krisztusban tudod megélni. Mert te nem tudod a börtön zárait fölnyitni, nem tudod a foglyokat szabadon engedni, nem tudod meggyógyítani a tört szívűt, és nem tudsz börtönt látogatni, és nem tudsz mezítelen töltöztetni csak akkor, hogyha Krisztus megújította az életedet. Tehát az igazi és jó bőt az, amikor Krisztus megújította az életedet. És amikor a Krisztus által megújított élet elkezd cselekedni, amikor már belőle fakadnak a cselekedet. Tehát az a jó bőt, amikor Krisztus benned már működhet. Ez az új szövetségi üzenete ennek az igének. És ahhoz, hogy Krisztus működjön benned, hogy belőle fakadhassanak az ő cselekedetei, ahhoz azt kell tenned, hogy megvizsgálod magadat, megvizsgálod a szívedet, milyen akadályok vannak az életedben, ami miatt ez nem valósulhat meg. És akkor rá fogsz döbbenni, hogy mi az akadály, mi az, ami gátol abban, hogy Krisztus kiteljesedhessen az életedben. Most férfiak indulnak csendes hétre, gyülekezetből. Egy-egy ilyen csendes hét kiváló alkalom arra, hogy az ember megálljon Isten előtt, és világos legyen számára, hogy mi az, ami akadályozza az életében azt, hogy Krisztus cselekedetei kiteljesedjenek. Lehet, hogy valakinek még ez az első alkalom, amikor még azt a nagy koffervizitet kell megcsinálni, amikor még minden rendezetlen, még semmi sincs a helyén, és az Isten bevilágít, és azt mondja, hogy rendbe teszem az életedet. Látod? És amikor az ember megadja az engedélyt rá, hogy rendbe teheted, akkor Jézus elkezd működni. De az ember azt mondja, hogy nem, ide be nem teszed a lábadat, akkor Jézus nem teszi be a lábát. Sokan jöttek vissza úgy a csendes hétről, ahogy elmentek. Sokan mennek el úgy Isten tiszteletről, ahogy idejöttek. Mert nem engedik, hogy az Isten működhessen a szívükben, hogy rendeződhessen az életben, hogy tisztuljon, hogy formálódjon. Egy csendes hétnek óriási áldása lehet. Életek újulhatnak meg. De sok csodálatos élmény van egy-egy ilyen csendes hétről, amikor egy összetört életű valaki, aki nem lát kiutat az életéből a hét elején, és a hét végére egy rendezett életű ember megy haza. Aki látja, hogy mitől mozog. Volt olyan, akinek az életére egy fityinget nem adtak volna, mert már úgy tönkre volt menve az élete. Már a munkahelyére nem tudott bejárni, a családjával már nem kommunikált. Úgy nézett ki, hogy megszűnik a munkahelye, és a családja is szét fog törni. És akkor engedte, hogy belépjen az Isten az életébe. Persze nem olyan könnyű az. Mert az ember a saját önfejűsége miatt mindig akadályt. De amikor engedő, hogy belépjen az életébe, és akkor Jézus elkezd rendezkedni. És akkor a széttört élet, mint a szanaszét heverő puzzle darabok újra összeállnak. Egybe csúsznak. És egy csodálatos kép alakul ki. Ezt akarja az Isten tenni vele is. Azért, hogy aztán jó legyen a böjtöd. Hogy aztán úgy böjtöljél, ahogy az Istennek tetszik. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon már a hívő ember életében, hogy az Isten akarata világos legyen, hogy Istennek a szavát meghallja, és azt tudja is cselekedni. Van, akinek valóban az kell, hogyha egy torkos ember is az étel körül forog az életet, akkor ne egyen, akkor koplaljon. Vörös Lajossal, amikor együtt szolgáltunk még, sokszor elmondtam, hogy Lajosnak a koplalás az böjt. Nekem nem böjt. Mert én, ha nem eszek, mit tudom, egész nap sincs semmi probléma. Lajosnak az probléma. Nekem más a böjt. Nekem más a böjt. Nekem más az, ami az életemben akadály annak, hogy az Isten kiteljesedhessen. Van, akinek koplalni kell. Van, akinek az ételt kell megvonni magától. Persze van más, aki meg állandóan fecseg. Annak meg csendbe kell maradni, mert a fecsegése rombolja szét az Istennel való kapcsolatot. Mások meg azért, mert önmaga körül forognak, az önsajnálatukban vannak egész nap. Maguk körül forognak, önmagukkal foglalkoznak, önmagukat sajnálják, és nem tudnak ebből kilépni. Most hát nekik az önmaguk körül való forgásból ki kell lépni, és azt tenni, amit itt az ige is mondta, hogy menj el, és adj enni, aki rászorult. Menj el, és a mezítelen töltöztesd föl. Ne a magad nyomorúságát lássad, hanem menj és segíts azoknak, akik nyomorúságban vannak. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. indulj el és ébrezd a halófélben lévőket. Te, aki magad is a halál állapotában vagy. Akik maguk körül forognak, azoknak el kell indulnia az önsajnálatukból a másik ember felé. És ha nem érted az igét, akkor pedig imádkozz azért, hogy az Isten megnyissa a szívedet. Akkor valóban tusakodjál, térben állva, sírva, könyörögve, hogy az Isten megnyissa a szívedet az ő igény előtt, és befogadhassd azt, hogy megértsd, mi az ő akarata. Nem magától értetődik, hogy az ember érti az igét. Nem magától értetődik, hogy az igéről tud beszélni. Pál apostol, amikor írja a gyülekezeteknek a levelet, hogy imádkozzatok azért, hogy megnyíljon nekem az igének a tárháza, hogy én tudjam hirdetni az evangéliumot. Pál apostol, aki az Istennek elhívott szolgálja, aki gyülekezetek tömegét építette és gondozta, hogy neki is arra van szüksége, hogy imádkozzanak mögötte sokan azért, hogy az igét szólni tudja. Hát bizony. Még Pál apostol. Hát még nekem. Mennyi imádságra van szükség ahhoz, hogy megnyíljon az ige. Nem egyértelmű, nem magától értetődő. Aki már odaállt és elkezdett igéről beszélni, az döbben meg az, hogy nem is olyan egyszerű az. Hogy az ige megnyíljon. Hogy az igének az üzenete valóságra legyen. Először úgy látszik, hogy könnyű dolog, az kiállok oda, aztán elkezdek beszélni. És aztán kiderül, hogy nem nyílik. Nem adja az üzenetét. Hát persze, hogy nem adja, hogyha nincs imádság, ha nincs mögötte élet. Az Isten azt szeretné, hogy a te életedben is megnyíljon az ige. Sokan imádkozhatnak azért, ha kéred, azért van a hírlevelünkön az imádságlevél, nem csak tragédiák közepette, hanem akkor is, amikor az ember szíve be van záródva, amikor érzi, hogy az Istennel való kapcsolat nem jó, lehet kérni az imádság listára való kerülést, hogy hordozzuk imádságban egymást. Tehát nem volt magától értetődő Pálnak sem, hogy az Isten igényét szólja, mert az Istennel való szoros kapcsolatból fakad az ige hirdetés, az Isten üzenetének megértése. És amikor azt hirdetik, hogy egy tisztító kúra bőjt, és hogyha bőjtölsz, akkor majd a salakanyagok, a méreganyagok kitisztulnak a szervezetedből, ezzel butítják az embert, és próbálják saját bizniszüket felépíteni sokan. Valóban most azt mondom, hogy tisztító kúra bőjt. De nem abban az értelemben, mint ahogy ezek az emberek mondják, hanem valóban a bőr letisztázhatja az életedet, az Istennel való kapcsolatodat. Ki vagyok én, és kicsoda az Isten. És a kettő kapcsolata az, hogy áll. A bőrt letisztázhatja mindez benned. Azért, mert Jézus Krisztus elhozta számunkra ezt a lehetőséget. Mert Jézus Krisztus, amikor fölment a Golgotára, és ott az életét adta értünk, akkor azt a lehetőséget hozta el, hogy nekünk lehet kapcsolatunk az Istennel, és az a kapcsolat az Istennel, ő benne fönnállhat és erősödhet, és folyamatosan gyarapodhat, növekedhet. Az ő megváltó kegyelme hozta ezt te számodra is. Van, akinek ifjúkorában eljön ez, van, akinek a vénségében, és közte bármikor. De az Isten ad egy időpontot az ember számára. Akkor, amikor megragadhatja ezt a kegyelmet, és megragadva ezt a kegyelmet, akkor azt mondhatja, hogy Uram, Te vagy az én életem betöltője, Te vagy az én életem megváltója. Az én szennyes életem, amely tele van mindenféle szemét gondolattal, szemét szándékkal, szemét cselekedetekkel, tele van mindennel, ami Te ellened hat. Add meg, hogy megtisztuljon. Add meg, hogy kitakarodjon az életemből. Add meg, hogy tiszta lehessen az életem. Hogy hallhassam a hangodat, és te is meghallhassd az enyémet. Hogy az imádságot beleadhassd a szívembe, és azt mondjam, amit te szeretnél, hogy kérjek tőled. Hogy aztán megadhassd, és meggazdagíthassd az életemet. És itt jön persze a második pont, amit az elején említettem, hogy az Isten beszél arról, hogy mit hoz el aztán a bőrt a számukra. Hát nem azt hozza el, hogy utána a salakanyagok kitisztulnak az életemből, és az én egészségem akkor magasabb pontra hág, hanem azt mondja, és olyan jó olvasni az igét, azt mondja, hogy ha megosztod a kenyeret az éhezővel, ha megnyitod a házad a bujdossaidért, ha mezítelenet felruházod, és nem zárkodsz el a testvéred elől, akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás. És hamar beheged a sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. olyan megdöbbentő látni ezt, hogy ha bőjtől az ember, ha az Istennel való kapcsolata rendeződik, akkor fölhasad a világosság. Abból a vallási félhomályból, amiben az ember olyan sokszor tévelyeg, mert vannak információk, hagyományaik, mert vannak homályos ismereteink, de mi az ahhoz képest, amikor az Isten világosságot beragyog, amikor fölhasad a hajnal, ahogy mondja az ige, olyan jó ez a kép. És aztán persze folytatja ezt, mert azt mondja, hogy ha kenyeret adsz az éhezőnek, és tizedik verset olvasom, jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságba, és a homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjédet megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Olyan leszel, mint az egészség, olyan leszel, mint a gazdagság. A te életedből bugyó az örök életnek a forrása. Olyan jó látni ezt, hogy az Isten elmondja nekünk, hogy mi az ő szerinte való bőt, és ennek a bőtnek mi lesz a következménye. Hogy nem kell az embernek sötétségben mászkálni, hanem az ő vezetésében megtapasztalhatja azt, ami a legfontosabb számunkra, kopár földön is jól tart téged. Amikor minden le van pusztulva, amikor úgy látszik, hogy semmi sem nő, és nem lesz az életednek megelégítése semmiből sem, akkor az Isten egyszer csak megelégít. Az Isten megadja számodra azt, ami a legnagyobb szükséged. És vezet téged olyan helyeken, hogy aztán eljutsz a forrásvízhez, hogy amikor nincs az életnek már eleme, akkor az Isten belehelyezi az életedbe azt, amitől újra mozogni fogsz és újra élni fogsz. Az Úr vezetésében világosságban járhatsz, és ezt a kopár világunkban megtapasztalhatod. Csodálatos az utolsó vers, a 12. vers, amikor azt mondja, fölépítik fiaid az ősiromokat, falakat emelsz a régiek által lerakott alapokra, rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. A mi egyházunk, az evangélikus egyház, amely csodálatos időket élt meg a reformáció után, a pietizmus idején, az ébredési időben, a 40-es évek, 50-es évek idején. Csodálatos alapokat raktak a régi. Jó emlékezni ezekre az emberekre. Hogy aztán most hol állnak ezek az alapok? Azt jó lenne, ha tisztán látnánk. De az Isten elhozta számunkra a bőjtöt, és azt mondja, hogy azokra az alapokra, amelyeket az ősök leraktak, azokra ti falat tudtok emelni. És a réseknek a befalazójává fogtok válni. Az Isten azt mondja, hogy ti közületek, mi közülünk. Az Isten olyan embereket szeretne a bőjttel, a vele való kapcsolat rendezésével fölépíteni, akik az egyházat, Krisztus testét építik. Úgy, mint ahogy az ébredési időszakban az emberek tömegei jöttek Krisztushoz, mert tudták, hogy ott van az életük megoldása, az a ti életetek keresztül is megvalósulhat. És azok a rések, amelyek ott vannak az egyháznak a falán, ami miatt repedezik, ami miatt sokan legyintenek rá, mások meg kétségbe esnek, és nem találják a kiutat. Az Isten azt mondja, hogy én küldök falazókat, akik a réseket be tudják falazni. És ez közületek akarja elhívni az Úr. Ti közületek, akik halljátok az igéjét, és komolyan veszitek azt, hogy mit jelent a bőjt. És nem Jézus próbáljátok utána, az ő 40 napig kint volt a pusztán, akkor mi is vonjunk meg az ételt magunktól. Sokkal több a bőjt. Az Isten elmondta most nekünk, ezen a mai Isten tiszteleten, hogy mi az ő szerinte való bőjt, és hogyan szeretné, hogy ez a bőjt megvalósuljon az életünkben. És azt is elmondta, hogy mi lesz ennek a következménye. És hogyha látod a következményt, akkor tedd oda az életedet, hogy valóban meg tudja azt újítani saját gazdagodásodra és az egyház gazdagodására is. Amen. Csendesedjünk fel, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te tudod fölépíteni a régi alapokon az új falakat. Köszönjük, hogy rám bízod ezt meg a gyermekeinkre, fiainkra. Olyan jó látni azt, amikor te ifjú életeket ragadsz meg, és ezek az ifjú életek a te akaratodban dolgozhatnak, szolgálhatnak, és gyümölcsöket teremhetnek. Te kérünk, Urunk, az idősekért is, a korosabbakért is, még az életünk végén is, szólíts meg bennünket, Urunk, eleveníts meg, hadd szentelhessük oda az életünket, teljesen tenéket, hogy megállhass, hogy hallassuk a hangodat, és te is meghallhass bennünket, hogy ez a kapcsolat, amit te tökéletesnek teremtettél, a teremtéskor az újra fölálljon, újra rendeződjön. Köszönjük, hogy így tekintesz ránk, Urunk. Nem hagysz bennünket egyedül vallásos félhomályban, hanem hajnal hasadást szeretnél az életünkbe. Add meg, hogy fölragyogjanak Krisztus nekünk. Amen. Hirdettem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségbe. Hirdettem a testvéreknek a hétközi alkalmainkat. Még a mai este, illetve hétfőn este örökszálláson a Prokriszt alkalmai lesznek, akik szeretnének kijönni erre az alkalomra. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az asszonykör nem tudom kijön-e, vagy most hétfőn megtartja itt az alkalmát, hogy tetszettek dönteni, vagy még nincs benne döntés. Majd egy adhok döntéssel. Aki itt lesz akkor, és ki szeretne jönni az asszonykör közül, szeretettel hívjuk és visszük őket. Szerdán esti tartja az angoltársalgó órát, szombaton pedig 15 órakor az ifjúsági óra lesz megtartva, amire szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Megtetszettek kapni a hírlevelünk betét lapját, amelyen a családi közösségeket építő programjaink közül Fárhegyi Feri bácsinak az előadása van itt leírva. 14 órakor kezdődik az eddigi 15 órával szemben. Tehát mindig 15 órakor kezdtük a szombat délutáni alkalmat, most 14 órakor kezdődik, tehát ne tessenek elfelejteni. És ezt a szórólapot pedig tovább lehet adni, ha megjegyzik a testvérek az időpontot, utána oda tudják adni a szomszédnak, barátnak, ismerősnek, és kérjük, hogy minél többeket szólítsanak meg e tekintetben. A hűtlenség ellenszere, válás és újraházasodás a két napnak, szombat délutánnak és vasárnap délelőttnek a témája. Természetesen erre is, de azokra a programokra is, amelyek a hírlevelünk belső oldalán szerepelnek, szeretettel hívunk és várunk mindenkit, mint például március 22-i fiatal házasok és házasság előtt állóknak estére, és a fiatalok az élet küszöbén 30-án, 17 órakor kezdődő alkalmára is. Hirdetem a testvéreknek, hogy a személyi jövedelemadóról lehet rendelkezni. Itt a hírlevélben is szerepel az egyházunk technikai kódja és Philadelphia alapítványunknak az adószáma is, de Isten tisztelet végén kérhetnek a testvérek ilyen kis cetlit, amelyen szerepelnek ezek az adatok, és ezt csak bele kell helyezni az előírás szerint az adó bevallásba, és akkor ez megtörténik. Illetve a honlapunkról is le lehet tölteni az 1%-ról szóló igazolást, amely már ki van töltve, és csak be kell adni az adó bevallással. Hirdetem a testvéreknek, hogy mint ahogy már említettem is, hogy most férfi hétre mennek tőlünk 80-90 férfiak. Hordozzuk őket imádságban, hogy mindaz, amit az Úr meg szeretne valósítani a mai igény szerint a bőjtben, az az ő életükben valóban itt bőjt idején megvalósulhasson, és meggazdagodva érkezhessenek vissza a gyülekezetbe, úgy, mint az Úrnak kedves szolgái eszközei. Női hét is lesz április 7-től 12-ig, illetve házaspáros hét Viatorbányon május 12-től 17-ig. Természetesen szeretettel hirdetjük és biztatjuk a testvéreket, hogy arra az Eke FB közös hétvégére, amely március 15-én lesz, bátran induljanak a testvérek, akik szeretnének elmenni és bővebb információt kérni istentisztelet végén. Kérdezzenek, ez egy kifmélyítő hét, amelyre olyan embereket hívunk, várunk, akik az Úrban már elindultak és szeretnének tovább lépni a szolgálat felé, kacsingatni. Hírlevelünk imádság levél részét hirdetem, akik itt föl vannak sorolva, kérték, hogy hordozzuk őket imádságos szeretetben. Aki szeretne följelentkezni, ezt Katáéknál is jelezheti, illetve Vajknál és Erikánnál is jelezhetik, hogy rákerülnek erre a listára. Még egyszer köszönöm, hogy Görög Zoltán és családja itt volt közöttünk. Ha erre jártok máskor is, szeretettel várunk benneteket. Jó megismerni máshonnan jövő testvéreket, épülni azáltal, hogy ők miképpen élik az életüket, milyen szolgálatban vannak. A FB Diakonissa Egyesületért is imádkozzunk, hogy valóban megtalálják azt az utat, amit az Úr nékik rendelt, hogy ez a sok idős asszony, aki az Úrnak szentelt az egész életét, élete végén még lásson reményt arra néz, hogy hogyan folytatódik az a szolgálat, amit beálltak ebbe és elkezdték. Természetesen az Úr akarata kell, hogy megnyilvánuljon ebben is, és Sztojnovics András lelkész testvérem és Hajnalka is éppen ezen harcol és imádkozik, hogy merre lássák merre láthatják meg a kivezető utat. Hordozzuk imádságban tehát az Egyesületet, az egész szolgálatot. Köszönjük az Úrnak, hogy ők voltak és gazdagíthatták az egyházunk életét. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Még miközben most mondtam a ráadást, jutott eszembe, hogy Szélbúcsú hívott az istentisztelet kezdet előtt, hogy szeretne bekapcsolódni az istentiszteletbe, hogy én most nem tart istentiszteletbe, tehát üdvözlünk, kedves Búcsú, de olyan hirtelen volt a beszélgetés, hogy nem is kérdeztem, hogy azért maradt-e otthon, mert hogy gyengélkedik, beteg, vagy pedig egyéb okból kifolyólag szeretett volna bekapcsolódni az istentiszteletünkbe. Hát hordozzuk őt is imádságban, hogy a műtétje után felerősödjön, megerősödjön és a szolgálatba be tudjon állni, és az Úr rajta keresztül is el tudja végezni azt, amit ott Kispesten, az ottani gyülekezetben neki szánt. Így forduljunk az Isten tiszteleti befejező oltári szolgálata felé. Arra készül énekeljük a 482-es énekünk első versét. A 482-es éneket énekeljük tehát. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük néked az igét, a szavadat. Köszönjük, hogy nem szűntél még meg szólni hozzánk, és folyamatosan bíztatsz bennünket arra, hogy keressük a veled való kapcsolatot, hogy halljuk meg a szavadat, és tudjuk azt megcselekedni. Áld meg ezt a bőti időszakot most az életünkben, Urunk, hogy valóban a közöttünk lévő kommunikációs problémát le tudjuk rombolni a te segítségeddel. Föl tudjuk építeni azt a kommunikációs csatornát, amelyen te megszólíthatsz bennünket, és mi megszólíthatunk téged. Köszönjük az igédet, Uram, amely élő és ható, és amely elhat a legrejtettebb zugokig is. Köszönjük néked, hogy ez az ige tesz bizonyságot arról, hogy milyen csodálatos kegyelmet hoztál el ebbe a világba, és bizonyságot tesz arról, hogy milyen mérhetetlen nagy szereteted van a teremtményeid felé. Tedd, Urunk, a hitünket erőssé és igazzá, hogy az atyai szeretetedet hálás gyermeki szeretettel tudjuk viszonozni. Köszönjük, Urunk, hogy ez a tőled jövő szeretet indít bennünket a fele barátaink felé, és így tölthetjük be azt a küldetést, amit nekünk szántál, hogy a börtönben lévőt meglátogatjuk, a mezítelent ruházzuk, az éhezőnek enni adunk, és ott vagyunk azok mellett, akik nyomorúságot szenvednek, akik kicsik a te kicsinyeid. Így köszönöm néked, Urunk, gyülekezetünk minden szolgálóját, szolgálattevőjét. Áld meg őket, Urunk, hogy a te áldásod visszaforduljon az ő életükre, és gazdagodjanak ebben az áldásban. De köszönjük, Urunk, az egész egyházunkat, egyházunk minden szolgálattevőjét. Köszönjük, Urunk, néked a lelkészek szolgálatát, az esperesekét, a püspökökét. Köszönjük a felügyelők, presbiterek szolgálatát. Áld meg, Urunk, Hajnékat is itt az országos irodán. Add meg, hogy a te akaratod szerint tudják irányítani, rendezni az egyház ügyét, és a te bölcsességeddel tudjanak döntéseket hozni, hogy meggazdagíthasd általuk az ő szolgálatukon keresztül is a gyülekezeteket, egyházad népét. Olyan jó tudni azt, Urunk, hogy sok gyermeked él sokfelé. Köszönjük néked a más felekezetekben élő, benned megújított embereket is. Add meg, hogy Jézus Krisztusban, ami megváltunkban, Urunkban való közösséget megélhessük a más felekezetűekkel is, és a te tested építésében közösséget vállalhassunk. Így áld meg, Urunk, a Prokriszt egész Európát átívelő és magába foglaló szolgálatát. Add meg, hogy akik hallgatják, hallják a te igédet, azok téged ismerhessenek, meg veled találkozhassanak, bárcsak megszólíthatnál egy-egy embert ezeken a szolgálatokon keresztül, bárcsak követőidé lehetnének, és életük rendeződhetne ezáltal a szolgálat által is. Így köszönöm néked, Urunk, hogy Görögszálláson is létrejöhetett ez, és estéről estére ott lehetünk együtt a te jelenlétedben, és egymást erősíthetjük bizonyságtételekkel, énekekkel, az előtted való megállással. Hálás a szívem, Uram, hogy a világot megteremtetted, és ilyennek teremtetted, mint amilyen. Köszönöm ennek a teremtett világnak a tökéletességét, harmóniáját. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy amikor vizsgáljuk ezt a teremtést, akkor téged láthatunk meg benne. Add meg, hogy minél többen megláthassák ezt, és akikre rábíztad ezt az egész teremtett világot, politikusok, gazdaságért felelős emberek, a te akaratodban járhatnának, és a te akaratod vezethetné az ő gondolkodásukat. Köszönöm, Uram, hogy neked ez a terved, add meg, hogy minél többen meghallhassák, és így tesszük eléd hazánkat, népünket, nemzetünket is vezetőinkkel, akik felelősséget vállaltak a politikában és a gazdaságban, megérthessék a te akaratodat, és önmagukat is hajlandóak legyenek feláldozni a népükért, akiket rájuk bíztál. Köszönjük, Urunk, hogy egyéni életünk is ott lehet te előtted, benne a házasságunk, gyermeknevelésünk, anyagi helyzetünk. Kérlek azokért, akik nem tudnak magukról gondoskodni, hogy élezd a felelősséget, és adj nekik munkalehetőséget, megélhetést. Légy a hajlék nélküliekkel, hogy a magukról való gondoskodásról ne feledkezzenek meg. Ébreszd bennük, Urunk, ezt a vágyat, és segíts bennünket is a feléjük való szolgálatban. Áldj meg bennünket itt földi létünkben, Urunk, hogy meg annyi kísértés, próba közepette is, mindig rád figyelve éljük az életünket, és haladjunk a menny felé vezető úton, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban elkészítettél nekünk, hogy el tudjuk azt foglalni akkor, amikor majd elhozod azt az utolsó napot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
szeretünk.